Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. november 26-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Ebben az évben a közbeszerzési döntőbizottság elé kerülő jogorvoslati eljárások száma és a kiszabott büntetések mértéke nem volt kirívó sem pozitív, sem negatív értelemben az Európai Unió átlagához képest, mondta Kovács László, a közbeszerzési hatóság elnöke.
Se a hatóság, se senki nem mondhatja meg egy ajánlattevőnek, hogy mit akarjon vásárolni, vagy szolgáltatást, vagy árut, vagy bármit közbeszerzés által. Arra sincs akkor ezek szerint a közbeszerzési rendszernek eszköze, hogy meglássa, ha az ajánlattevő úgy barkácsolja a feltételeket, hogy csak az férjen be, akivel esetleg ő előtte megegyezett, vagy ő, vagy akit ő akar?
A közbeszerzési hirdetmények előző, elsősorban, hogy említettem, a jogszabályi előírásoknak a megtartására irány. Lehetnek olyan szakmai kérdések, amelyek olyan mélységű szakmai tudást igényelnek, amit a hatóság jogi végzettséggel rendelkező lektorai vagy ellenőreik már mondjuk nem vesznek észre, vagy nem ismernek. Természetesen lehetnek kirívó szakmai feltételek, amelyek még egy nem szakember számára is feltűnőek. Ezeket természetesen jelezzük, és hogyha az átkérő felé, és hogyha az átkérő nem javítja ki a hirdetményében a közvetétel előtt ezeket a feltételeket, akkor a jogorvoslati eljárást megindítjuk. Nagy mértékben szakmai felkészültséget, beszerzés tárgya szerinti szakmai ismereteket de beszerzéseknél ott a versenytársakra van bízva elsősorban az, hogy olyan beszerzéssel vagy olyan kiírással találkoznak, amiről látják, hogy rá van szabva valamelyik ajánlatövőre, akkor a versenytársak adott az, hogy ezt a kiírást megszámolják, ezt jelezhetik az átkérőnek közvetlenül, az átkérő nem javítja ki, akkor fordulhatnak a közbeszerzési döntőbizottsághoz, illetve 2020. szeptemberében indítottunk mi is egy úgynevezett közbeszerzési anonim chat programot, ahol bárki bejelentheti hozzánk közbeszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságokat, amiket tapasztal, egy teljesen anonim bejelentési rendszer jelent, ahol csak a közbeszerzési hatóság erre dedikált szakmai munkatársai fogadják ezeket a bejelentéseket, amelyeket kivizsgálunk, és hogyha közbeszerzési szabálytalanságot találunk, akkor jogorvoslati eljárást kezdeményezünk, ha pedig más szervezet hatáskörébe tartozó jogsértést találunk, akkor pedig egy áttétellel a másik szervezethez tesszük át az ügyet. Ez nagyon eredményes ez a chat szolgáltatás, az eddig évben, amit elindítottuk, már 16 bejelentés érkezett a
hogy alakult a jogorvoslatok száma, és mit mutat meg a közbeszerzésben a jogorvoslatok száma, és azon belül a döntéssel vagy nem döntéssel zárult arány?
Ebben az évben összesen 490 jogorvoslati eljárás nyílt a döntőbizottság előtt, ebből 429 zárult le, és jelenleg 61 eljárás van folyamatban a közbeszerzési döntőbizottság előtt. A döntőbizottság által kiszabott összes bírság ebben az évben 480 millió forint környékén van jelen pillanatban. Ez egy átlagos szám a korábbi évekhez képest és más uniós tagállamokhoz viszonyítva, és tehát nem jó, sem pozitív, sem negatív irányba.
Magyarországon a közbeszerzések megvalósítását kísérő ellenőrzési rendszer jóval szélesebb körű, mint más uniós tagállamokban. Nálunk egy harmadik szintű ellenőrzés is van, mondta az Inforádió Arena című műsorában Kovács László, a közbeszerzési hatóság elnöke.
Magyar közbeszerzési eljárási rendszernek bizonyos tekintetben illeszkednie kell az Európai Unió közbeszerzési eljárási rendszeréhez. Van valamilyen különbség mondjuk a V4-ek gyakorlatában a hazaihoz képest?
Ők is az unió része, és az ő szabályokat is harmonizálni kell az uniós irányelvekkel. Amiben kicsit mások vagyunk, mint a V4-es tagállamok, az az, hogy Magyarországon a közbeszerzések megvalósítását kísérő ellenőrzési rendszer jóval szélesebb körül, mint más tagállamokban. Ugye mi megnézzük a hirdetést, mert megindul egy közbeszerzési eljárás, más szervezetek, főleg az uniós támogatások felhasználása során magának a közbeszerzési eljárásnak a folyamatába építve ellenőrzik azt, hogy az átkérő közbeszerzési eljárási szabályokat betartva jár el. De nálunk még ezen kívül van egy harmadik szintű ellenőrzés. Magyarországon a közbeszerzési hatóság azt is megnézi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződések megfelelően vannak-e teljesítve, betartják-e azokat a szabályokat, amiket a szerződések teljesítésére vonatkoznak, betartják-e azokat a minőségi követelményeket, amiket az átkérő előírt. Azt nézzük, hogy megfelelően hasznos volnak ezen a közpénzek.
Egyenlő esélyekkel pályáznak egy hazai ajánlatra a magyar, az Európai Uniós, meg az unión kívüli cégek?
Az Európai Unióban letelepedett cégek, uniós cégek, azok teljesen azonos mértékben pályáznak, azonos feltételekkel, tehát nem lehet különbséget tenni unióban letelepedett és a hazai letelepedésű cégek között, tehát számukra úgynevezett nemzeti elbánást kell nyújtani. Az unión kívüli cégek esetében pedig akkor kell nemzeti elbánást nyújtani, hogyha az adott állam az Európai Uniónak vagy Magyarországnak van erre vonatkozóan a kétoldalú egyezménye. Többi állami számára erre nincsen szükség. Egyébként nagyon érdekes a statisztika adat az, ha megnézzük, hogy hogyan alakul a hazai közbeszerzésekben a külföldi vagy európai ülés és a magyar vállalkozásoknak az aránya. Mi ebben a tekintetben a tavalyi év során megnéztük azt, hogy a legnagyobb értékű, de az 1,7 milliárd forint feletti értékű építési beruházások esetében hogyan alakult a nyertesek aránya, és azt láttuk, hogy az első kb. 67%-ában nyertek a hazai, tehát a magyar cégek, és 32-33%-ban pedig más európai uniós tagállami cégek nyertek, ami azt jelenti, hogy viszonylag magas volt egyébként a Magyarországon a külföldi nyertesek száma. Ha pedig ugyanezt a számot megnézzük az 50 legnagyobb értékű közbeszerzési jeles tekintetében, akkor pedig azt látjuk, hogy az 50 legnagyobb értékű közbeszerzési jelesnek az 56%-át vitték el a hazai gazdasági szereplők, és 43%-át pedig külföldiek, ezáltal az uniós céget értem. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy nagyon nagy eséllyel és nagyon eredményesen is pályáznak Magyarországon a külföldi cégek.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Videokonferencián egyeztetett Polt Péter legfőbb ügyész Laura Kodruta Kövesivel, az Európai Főügyészség főügyészével, az Európai Főügyészség és Magyarország ügyészsége közötti együttműködésről. A két vezető megállapodott abban, hogy hivatalaik folytatják az együttműködés részleteinek kidolgozását, amelyet munkamegállapodásban rögzítenek, tájékoztatta az Inforádiót a legfőbb ügyészség szóvivője. Fazekas Géza közölte azt is, az ügyészség a közbeszerzési hatósággal a közbeszerzések terén működik együtt, és a jogszabályok értelmezésével, valamint a joggyakorlat alakulásával összefüggésben folytat majd szakmai konzultációkat. Rozgonyi Ádám interjúja.
Polt Péter legfőbb ügyész november 16-án videokonferencián egyeztetést tartott Laura Kövesi asszonnyal, az Európai Főügyészség főügyészével, az Európai Főügyészség és Magyarország ügyészsége közötti együttműködésről. A tárgyaláson elhangzott, hogy mindkét fél elkötelezett a nyitott és eredményes partnerség iránt. Az egyeztetésen a két vezető megállapodott abban, hogy hivatalaik folytatják az együttműködés részleteinek kidolgozását, amelyet a közeljövőben egy munkamegállapodásban fognak rögzíteni. Tehát ez a megállapodásnak az előkészítő munkálataiban egyeztek meg a vezetők, nyilván a részletek kidolgozása a szakértőkre tartozik. Ehhez hozzátesszük, hogy Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez, ugyanakkor természetesen, mint ahogy minden más uniós szervel is, a magyar ügyészség a szükség szerinti mértékben együttműködik az Európai Főügyészséggel.
Azt lehet tudni, hogy miért nem? Tehát, hogy miért nem csatlakozott?
Ez nem az ügyészség kompetenciája, a csatlakozás kérdése az nem az ügyészségre vonatkozó döntés, az egy politikai kérdés. Az ügyészség természetesen kifejtette az ezzel kapcsolatos álláspontját, és tudni kell egyébként a legfőbb ügyész úrnak az egyik kutatási területe, mint tudósnak, maga az Európai Ügyészséggel kapcsolatos kérdések, tehát elmélyülten foglalkozik a kérdéssel, de az ügyészségnek, Magyarország ügyészségének nincs döntési kompetenciája ebben a kérdésben.
Volt egy másik, immár konkrét megállapodás, ha jól tudom, a közbeszerzési hatóság elnökével a közbeszerzések terén hatékony együttműködés előmozdítása érdekében. Mit takar, jelent ez a megállapodás?
Polt Péter legfőbb ügyész és Kovács László, a közbeszerzési hatóság elnöke november 18-án írták alá ezt az együttműködési megállapodást, amelynek lényege, hogy a közbeszerzések terén hatékonyan együttműködnek, kölcsönösen támogatják egymás munkáját, egymás hivatalainak munkáját. A megállapodás értelmében a közbeszerzési hatóság kiemelt célja a jogalkalmazók munkájának támogatása és a szakmai együttműködés a közbeszerzések terén. E célok elérése érdekében a két szervezet hatékonyan együttműködik és kölcsönösen támogatja egymás munkáját. A két vezető leszögezte a megállapodásban is, hogy a jogszabályok értelmezésével, a joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkat kezdeményezhetnek, közösen szervezett konferenciákat, képzéseket tarthatnak. A megállapodásban foglaltak alapján kölcsönösen biztosítják a közbeszerzésekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése terén szerzett új ismeretek, tapasztalatok cseréjét. Azt is hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a megállapodás alapján folytatott konzultációknak és szakmai kérdésekben történő egyeztetéseknek kizárólag általános jogkérdés lehet a tárgya. Tehát a jogszabályoknak megfelelően nem tartanak konzultációt vagy egyeztetést a két hatóság előtt folyamatban lévő konkrét eljárások ügyében.
Ennek mi az oka?
Nyilvánvalóan mind az ügyészségnek, mind a közbeszerzési hatóságnak a rájuk vonatkozó törvények alapján megvannak a jogosítványai, megvan a feladatköre, megvan a kidolgozott jogorvoslati rendszer, amely mentén kell az adott eljárásokat, akár a közbeszerzési eljárásról beszélünk, akár a büntető eljárásokról, ezen eljárási szabályok mentén kell haladni, és ennek megfelelően szükséges eljárni. Az egy más kérdés, hogy nyilván a konkrét ügyekből leszűrhető, általánosítható tapasztalatok, azok előre vihetik a közös gondolkodás útján, a még eredményesebbé tehetik a fellépést a közbeszerzések terén, és ezen általánosítható megállapodásokban való információcsere a lényege ennek az együttműködési megállapodásnak.
Milyen fázisban van, vagy hol tart a nemzeti korrupció ellenes stratégia kidolgozása, ebben részt vesz tevékenyen a legfőbb ügyészség is?
A legfőbb ügyészség a javaslataival hozzájárult a korrupció ellenes stratégia kidolgozásához. Legutóbb az elmúlt év, tehát 2019 végén tett ezzel kapcsolatosan széleskörű javaslatot le a belügyminisztérium felé a legfőbb ügyészség, amelyben kifejtette, hogy míg a hivatali korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban rendelkezésre áll egy széleskörű szervezetrendszer és eljárási lehetőségek, amelyek nyomán már egyértelműen érződik annak a hatása, hogy ezen bűncselekményi kör visszaszorulóban van. Mindeközben ez az eszközrendszer nem áll így teljes körűen rendelkezésre a gazdasági korrupciós bűncselekmények vonatkozásában, és éppen ezért ez utóbbi kör, tehát a gazdasági korrupciós bűncselekmények vonatkozásában több javaslatot is megfogalmazott a belügyminisztérium felé, hogy konkrétan is példákkal mondjak erre. Ilyen javaslat volt például a megbízhatósági vizsgálatok kiterjesztése a köz- és magánszféra találkozási pontjaira, így különös tekintettel a közbeszerzésekre. Azért is ezt nem emelem ki, mivel a rendőrségi törvény 2020 júliusi módosításával ez immáron meg is valósult. Tehát ezen közbeszerzésekre is kiterjesztették ezen vizsgálati módszert. De ezen túlmenően a legfőbb ügyészségnek volt további javaslata is. Ilyen például bizonyos cégméret fölött kötelező integritás szervezet létrehozására tett javaslatot, a készpénzforgalom jelenleginél is nagyobb mértékű visszaszorítására, a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség új alapokra helyezésére. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek javíthatják a gazdasági korrupció elleni fellépést és eredményességi.
Megújult a legfőbb ügyészség honlapja és a különböző online közösségi felületeken is egyre tevékenyebb, egyre inkább jelen van a legfőbb ügyészség. Mi a cél?
Ez egy komplex kommunikációs stratégia, ha úgy tetszik, paradigmaváltás része, amelynek keretében egy teljes arculati megújuláson esett, illetve folyamatosan még jelenleg is esik át a Magyarország ügyészsége. Ezen arculati megújítás része volt az is, hogy újra terveztük, újra álmodtuk a logónkat, új szlogent kapott a szervezetünk, törvény és igazság a szlogen, amelyet az ügyészségnek, mint olyannak, mint amit legkifejezőbb a munkánkra néz, választottunk, és mindemellett a honlapunkat is teljes körűen átdolgoztuk, amely nem csak egy formai újítást jelent, tehát hogy esztétikusabb, a mai kornak jobban megfelelő megjelenés legyen, sok ábrával, képpel, grafikai elemekkel, természetesen ez is fontos, de legalább ennyire, hogy a tartalmi részeket is újra fogalmaztuk, újra álmodtuk, kifejezetten azért, hogy ne csak a jogászok, hanem a laikus közönség számára is közérthető legyen, befogadható legyen, és egyértelmű legyen az az alapvető kérdés, amelyre igen sokan nem tudják csípőből a választ, hogy egyáltalán mit csinál az ügyészség, mi az ügyész feladata, milyen tevékenységei vannak a büntető eljáráson belül, illetve az pláne nem közismert, hogy milyen büntetőjogon túli feladatai vannak. Ezt próbáljuk a lehető legkreatívabban, mind a honlapunkon keresztül, mind a nemrégiben indult közösségi médiás csatornáinkon keresztül, tehát a Facebook és YouTube oldalunkon keresztül eljuttatni minél szélesebb kör számára. Pont azért, mert az ügyészség olyan állami szervezet a büntetőjárásokban, amely mindvégig jelen van a büntetőjárás folyamatában. Igaz, az egyes szakaszoknál eltérő feladattal, eltérő súllyal, de minden egyes eljárási szakaszokban szakaszban valamilyen feladata van az ügyészségnek, és még a jogerős ítéleten túl is nyomon követi az ügyeket, hiszen a büntetési végrehajtási felügyeleti tevékenysége révén gyakorlatilag a teljes minden büntetőjogi vonatkozású részt lefed a munkája. Ezt igyekszünk minél változatosabb módon és minél közérthetőbb módon bemutatni, mint ahogy azt is, hogy milyen szerepünk van például a környezetvédelemben, a gyermekvédelemben, vagy éppen a törvénysértő általános szerződési feltételekkel szembeni fellépésben, amely a fogyasztók széles körét érintheti, akár több ezer, több tízezer, vagy még nagyobb számú fogyasztót is. Tehát egy sor olyan feladata van az ügyészségnek, amellyel él a mindennapokban, de amely legalábbis ez idáig kevésbé volt benne a köztudatban. Az is még a célunk a közösségi médiában való megjelenéssel, hogy átalakultak a hírfogyasztási szokások. Ma már újabb és újabb olyan generációk lépnek be, akik már szinte kizárólag csak közösségi médián keresztül fogyasztanak híreket, és az előttük járó generációk is egyre nagyobb részben a közösségi médián keresztül is tájékozódnak. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy első kézből mi is hiteles és közérthető információkat adjunk a munkánkról, annak eredményéről.
Nem tudom, hogy mennyire korai a kérdés, de ilyen évet zárt most a legfőbb ügyészség, vagy legalábbis az biztosan jobban látható, hogy milyen volt a 2019-es év.
A 2019-es évnek az összefoglalása az országgyűlési beszámolón keresztül megtörtént, hiszen az ősz elején a legfőbb ügyészség benyújtotta a beszámolóját az országgyűlés felé, mint ahogy az törvényi kötelezettsége is, tárgyalta ezt a beszámolót a kúria és az OBH elnökeinek beszámolójával együtt az országgyűlés igazságügyi bizottsága. Ezen országgyűlési beszámoló egyébként a honlapunkon is elérhető az előző évek beszámolóival együtt is, és nem csak nyilván nem mindenki venné a fáradtságot, hogy egy több mint 100 oldalas részletes anyagot elolvasson, de ennek nem csak a sajtó kivonata elérhető a honlapunkon, hanem rendhagyó módon, ami nyilván részben a pandémiás helyzet teremtett meg, a legfőbb ügyész úr videóüzenettel fordult a kollégákhoz, és mivel nyilván a személyes találkozások most akadályozva vannak, ezért ezen videóüzeneten keresztül a kollégák számára is értékelte a 2019-es évet, és ezt az értékelést, ezt a videóüzenetet pont azért, mert nem csak az ügyészségi dolgozó számára tartalmaz fontos és hasznos információkat, közzétettünk a honlapunkon, illetőleg a közösségi médiás felületeinken is. Ez egyébként részben átvezet a kérdésének a másik felére, hogy idén milyen évet zár az ügyészség. Nyilván most még korai egy végső mérleget vonni. Az viszont ténykérdés, hogy ebben a rendkívüli helyzetben, ami március óta kialakult a COVID-járvánnyal összefüggésben, egyértelműen látszik, hogy az ügyészség helytállt és helytáll folyamatosan is. Hála azon fejlesztéseknek, amelynek révén a büntetőeljárások és a büntetőjogon kívüli területi eljárása is egyre nagyobb részbe áttevődnek az online térre, az elektronikus ügyintézésnek hála. Éppen ezért a személyes kontaktusok korlátozott volta, sem szab gátat az eljárásoknak, azok hála nyilván bizonyos gyorsító és egyszerűsítő rendelkezéseknek is, azok ütemesen folynak, nincs felhalmozott ügyhátralék az ügyészségen, napra kész a munkája, és hogyha közelebbről a ügyészség sajtótevékenységét nézzük, még számomra is meglepő módon az első fél évben minden eddiginél aktívabb és nagyobb eredménymutató fél évet zárt az ügyészségi kommunikáció, soha ennyi közlemény, soha ennyi nyilatkozatot nem tettek a szóvő kollégáim, nem adtak ki a főügyészségek. Nyilván azért is, hiszen nagyon fontos ebben a helyzetben a hiteles és gyors információ átadás, amelynek igyekeztünk ezen az úton keresztül is megfelelni.
Tehát összességében javulnak a mutatók?
Az idei évről végső mérleget vonni most még korai. Azt tudom mondani, hogy az ügyészség ebben a járvánnyal sújtott időszakban is folyamatosan helytáll, és napra kész a tevékenysége.
És a tavalyi év szempontjából, hogyha tavalyi évet vizsgáljuk, akkor ott milyen területen történt előrelépés, vagy melyek azok a számadatok, amelyek jól tükrözik a ügyészségek eredményes munkáját?
Nagyon pozitív tendenciákról tudott beszámolni a legfőbb ügyész úr is a igazságügyi bizottság előtti meghallgatásán is, illetve előtte az országgyűlési beszámolóban magában is, hiszen hiszen egy hosszú évek óta tartó folyamat, nevezetesen a bűncselekmények, az ismerté vált bűncselekmények folyamatos csökkenése az elmúlt évben sem állt meg, tehát magyarul tovább javult a bűnözési helyzet, ami nyilvánvalóan egy komplex eredmény, de ebben a komplex eredményben természetesen az ügyészség munkája is benne van. Csökkent például az ügyészségi határozatok elleni panaszok száma, tehát kevesebben kifogásolták az ügyészség tevékenységét. A váderedményesség 98% körüli, tehát egészen magas, és ami talán ennél is fontosabb, a bíróságok, hiszen a váderedményesség azt jelenti, hogy akár csak részben is, de egyetértett a bíróság az ügyészséggel, de a bírósági döntések 88%-ában egyértelműen az ügyészség indítványa tükröződött, tehát ez azt mutatja, hogy az ügyészi indítványok igencsak megalapozottak voltak, és kiállták a bírósági eljárások próbáját. Az elmúlt évben is, pedig hát akkor még ugye nem volt ez a járványügyi helyzet, nagyon aktívan élt az új büntetőeljárási törvény adta gyorsító, elterelő lehetőségekkel az ügyészség, hiszen akár a büntetővégzés, akár a bíróság elé állítás, vagy éppen a feltételes ügyészi felfüggesztés révén egy sor olyan lehetőség van az ügyészség kezében, amelynek révén elérhető az, hogy, és ez nyilván mind a sértetteknek, mind a terhelteknek érdeke, hogy a törvényes keretek között, de a lehető leggyorsabban befejeződjenek az eljárások, és ennek érdekében minden törvényes eszközt felhasznál az ügyészség, hogy ez így is legyen a továbbiakban is.
Most egyébként a járvány miatt javasolják, tanácsolják inkább az online ügyintézést, már amennyiben lehetséges, vagy azért korlátozottan, de továbbra is van lehetőség a személyes ügyintézésre, a személyes érdeklődésre.
A járvány miatt a személyes ügyfélfogadás minden ügyészségen szünetel jelenleg, és ez még bizonytalan ideig így is lesz. Ugyanakkor pont azért, mert nagyon fontos, hogy tisztában legyen mindenki, hogy milyen lehetőségei vannak az ügyészséghez fordulással, és milyen speciális szabályok vonatkoznak erre a járványügyi időszakra. A honlapunk kiemelt hírei között szerepel egy a COVID-helyzettel összefüggő tájékoztatásadás, hogy mindenki pontosan tudja, aki ügyészséghez akar fordulni, vagy kell fordulnia, hogy milyen eljárási rendben, hova és miképpen tud fordulni. És ezt az ügyészséghez fordulást egyébként szintén segíti és támogatja az új honlapunk. Gondolok arra, hogy sokkal könnyebben elérhető minden egyes ügyészségnek az összes elérhetősége vezetőkkel együtt, nyilván térkép alkalmazásra optimalizálva, de olyan funkció is van, hogyha valaki beírja mondjuk a saját települését, akkor azonnal kidobja az oldal, hogy mely ügyészséghez tartozik, melyik illetékes területéhez tartozik.
Mert hogy ezzel nem mindig vannak tisztában az emberek, hogy pontosan melyik ügyészséghez kell fordulniuk?
Hát ez nem biztos, hogy mindenkinek evidencia, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy lehetőség, egy fontos segítség lehet. Nem is feltétlenül csak akkor, amikor a saját lakóhelyről van szó, hanem hát ugye a bűncselekmény történhet egy olyan helyszínen is, amelynél a mondjuk a sértett számára nem evidencia, hogy ez mely ügyészséghez tartozik.
Fazekas Gézát, a legfőbb ügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A polgári törvénykönyv alapján főszabály szerint minden szerződésen kívüli károkozás jogellenes. A károkozó köteles megtéríteni a károsult kárát, kivéve ha valamilyen szabály alapján erre mégsem köteles. Így még akkor is keletkezik a felet között kártérítési kötelem, ha nem volt köztük szerződés, és a károsultnak semmilyen abszolút hatályú jogát nem sértette meg a károkozó, írja Szerződésen kívüli kötelmet című kötetében Tőkei Balázs egyetemi docens, akivel Rozgonyi Ádám készített interjút.
A polgári jog, ugye, aminek majd része a kötelmi jog, ugye az alapvetően a jogalanyoknak a, tehát itt ez alatt értve ugye a természetes és jogi személyeket, azoknak a vagyoni és a személyi jogviszonyaival foglalkozik. Itt ugye elsősorban azokra a jogviszonyokra kell gondolni, amikor egyenlő helyzetben lévő, mellé rendelt jogviszonyban lévő jogalanyok kerülnek egymással kapcsolatba. Ugye amikor hiányzik ez a mellé rendelt egyenlő helyzet, ugye az a közjog világába tartozik. Jó, és akkor itt a polgári jogon belül a kötelmi jog az egy nagyon fontos terület, És a kötelmi jog alatt ugye azokat a jogviszonyokat értjük, amikor két vagy meghatározott személy kerül egymással kapcsolatban. Ettől élesen el szoktuk választani a dologi jogot, annak a része a tulajdonjog, a legfontosabb dologi jogi jogosultság, mert ott egy ilyen abszolút jogviszonyról van szó, ami azt jelenti, hogy van egy meghatározott jogosult, például a tulajdonos, és vele szemben mindenki kötelezett. Ezzel szemben ugye a kötelmek világában ugye csak meghatározott személyek közötti jogviszonyról beszélünk, és azok általában kölcsönösen válnak jogosulttá, meg kötelezetté egymással szemben. Ugye a legfontosabb ilyen kötelem az a szerződés, ami jellemzően ugye önkéntes alapon jön létre. Természetesen vannak olyan esetek, amikor kötelező szerződést kötni, de ez ugye kivételes. Ilyen például mondjuk a kötelező gépjármű felelősség biztosítás, amikor ugye valaki elmegy egy biztosítóhoz, hogy szeretne a gépjárművét biztosítani, akkor ugye a biztosító köteles főszabály szerint vele szerződni. De alapvetően ez ugye önkéntes alapon jön létre, és egy ilyen szerződésben ugye a meghatározott felek, jellemzően kettő fél, de lehet adott esetben több is, ugye kölcsönösen jogosultak és kötelezettek egymással szemben, ugye valamilyen szolgáltatást fognak nyújtani egymás részére. De ezen kívül vannak olyan kötelmek, amik nem szerződésen alapulnak, de ezeknél is ugye meghatározott személyekről van szó, és ugye csak az ő viszonylatukban beszélhetünk jogokról, meg kötelezettségekről. Ezek között a legfontosabb az a károkozás, amikor szerződésen kívül történik károkozás. Ugye ennek a legegyszerűbb példája, mondjuk, hogyha valaki biciklizik, és mondjuk a bicikliével véletlenül neki megy egy parkoló autónak, és ebben a parkoló autóban kárt okoz. Akkor ugye nyilván a felek között nincsen szerződés, de keletkezik egy kötelem, ugye, és ez alapján ugye a károsult érvényesítheti az ő kártérítési igényét a károkozóval szemben. Jó, és akkor ugye vannak még további ilyen nem szerződéses kötelmek, ezeknek a jelentősége már jóval kisebb, tehát a két legfontosabb kötelem az egyértelműen a szerződés és a károkozás, de vannak még olyan speciális helyzetek, amik se nem szerződésnek, se nem károkozásnak nem minősülnek, de mégis a felek között kialakul egy olyan kölcsönös helyzet, amit a jognak kezelnie kell. És akkor ide tartozik például a jogalap nélküli gazdagodás. Erre egy nagyon egyszerű példa, amikor valakinek a bankszámlájára valaki véletlenül utal egy pénzösszeget. Ugye ez nyilván itt nincsen szerződés a felek között, nyilván itt nem történt károkozás, na de ugye a felek között el kell számolni, nem lehet csak úgy ugye megtartani azt a pénzösszeget, amit valaki ugye a bankszámlánkra véletlenül utalt, hanem ezt főszabály szerint ugye vissza lehet követelni, és vissza is kell fizetni annak, aki ugye véletlenül utalt a bankszámlánkra, és így tovább. Van például még egy következő ilyen speciális szerződésen kívüli kötelem, ez a megbízás nélküli ügyvitel. Itt arról van szó, hogy valaki ugye beavatkozik egy olyan ügybe, amihez neki elvileg nincsen köze, tehát ugye se jogosultsága nem lenne, se kötelezettsége, hogy egy idegen ügybe beavatkozzon, de ő mégis úgy gondolja, hogy ebben az ügyben neki van tennivalója. Erre egy nagyon egyszerű példa, amikor mondjuk én elviszem a biciklimet egy bicikli szervízbe, és azt kérem a bicikli szervíztől, hogy mondjuk javítsák meg a biciklimen a váltót, mert nem működik a váltó. De közben a bicikli szervíz az észleli, hogy hát a hátsó kerék az defektes, és ugye megcsinálja ezt, hogy kicseréli a defektes gumit, és ugye úgy adja nekem vissza a biciklimet, hogy az használható. Ugye erre a szolgáltatásra mi nem kötöttünk szerződést, nem volt a felek között szerződés, ugye én csak a váltó megjavítását kértem, de a bicikli szervíz úgy gondolta, hogy ilyenkor az a helyén való, hogyha ő a defektes gumit is kicseréli, és ugye mert úgy lesz használható a bicikli, és ebből kifolyólag, mivel helyén való volt a beavatkozás, ezért ugyanúgy követelhet díjat, függetlenül attól, hogy az ügyfél ezt nem kérte.
Van károkozó és van károsult, de nem minden esetben, sőt, sok esetben nem vállalja a károkozó a tette felelősségét, és nem is lehet tudni sokszor, hogy ki volt a károkozó. Ilyen esetekben hogyan van lehetőség a kártérítésre?
Hát ugye a kártérítésről, ez mondjuk az én saját véleményem, és ezzel szerintem sok kollégám vitatkozna vele. Ez a kártérítés jog alatt most értve a szerződésen kívüli kártérítéseket, mert ugye egy szerződéses jogviszonyban is lehet károkozás, ugye, tehát hogyha valaki határidőben nem teljesíti a szerződését, és mondjuk ezért a szerződésben ugye a jogosult, akinek a számára nem teljesítettek határidőben, mondjuk a saját másik szerződéses partnere felé nem tud időben teljesíteni, és ezért ez a harmadik fél ugye vele szemben különböző igényeket érvényesít, akkor itt is ugye beszélhetünk károkozásról, azáltal ugye, hogy valaki megszegte a szerződését, de ugye ez mind szerződéses jogviszony, ezt ugye külön kezeli a polgárjog, de hogyha szerződésen kívül történik a károkozás, mint amit ugye az előző példában mondtam, hogy mondjuk egy biciklis neki megy egy parkoló autónak, a meglátásom az az, hogy nagyon sokszor nem ad hatékony megoldást ezekre a helyzetekre a polgári jog, ami nem feltétlenül a jognak a hibája, hanem ez egyszerűen a körülményekből adódik. Tehát természetesen ugye vannak azok a károsodási esetek, azt nem is tekinthetjük károkozásnak, amikor egyáltalán nincsen károkozó, tehát mondjuk valamilyen vagyontárgyunk egy természeti csapás következtében károsodik. Nyilván ugye azt a kockázatot nekünk kell viselni, ugye nem tehetünk azért senkit felelőssé. Na de nagyon sok olyan eset van, amikor elvileg lenne károkozó, csak az nem azonosítható, tehát például ugye amikor neki mennek egy parkoló autónak, ez lehet egy másik autó, biciklis és így tovább, és ugye nem hagyott a károkozó egy cetlit ugye a szélvédőn, hogy akkor ő okozta a kárt, bocsánatot kér, és megadja az elérhetőségét, ugye, hogy hogyan tudják rendezni a felek ezt a helyzetet, hanem egyszerűen elmegy, elhajt. Ugye ilyenkor elvileg lenne károkozó, de a károsult nem fogja tudni érvényesíteni az igényét, hiszen nem tudja, hogy kivel szemben kell azt érvényesíteni. A másik probléma az az, hogy esetleg van is károkozó, és azonosítható is a károkozó, csak nem biztos, hogy a károkozónak van elég vagyona ahhoz, hogy a kárt meg tudja téríteni. Ugye ebben az esetben is ilyenkor a károsult lesz kénytelen viselni a kárát, és szerintem, hogyha mindenki elgondolkozik magában azokon a helyzeteken, hogy hányszor volt olyan, hogy őt neki valaki kárt okozott, tehát mit tudom én, lehet akár az autós példákat számba venni, de ugye egy csomó más helyzet szóba jöhet, és hogy ezekben az esetekben végül hány olyan kimenetel volt, hogy a tényleges károkozó megtérítette a kárt, és hány olyan eset volt, amikor ugye a károsultnak magának kellett viselni a kárt, hát az én tapasztalatom az, hogy azért a legtöbb esetben kénytelen a károsult maga viselni ezt a kárt, és akkor ugye arra kell, vagy arra a következtetésre kell jutnunk, hogy hát ez a rendszer akkor nem túl hatékony, hogy hiába van meg ez a szabályozás, de nagyon kevés az olyan eset, amikor ez ténylegesen alkalmazni tudjuk, mert egyszerűen végül eltűnik a károkozó, vagy nem is lesz meg a károkozó, vagy ha meg is van a károkozó, akkor nincsen elég vagyona, hogy megtérítse a kárt. És ugye erre a problémára nyújtanak megoldást a biztosítások. Ugye? Tehát, hogy a mostani biztosítási piacon lényegében már bármilyen kár okozási helyzetre ugye tudunk biztosítást kötni, és akkor ugye nem probléma az, hogy nincs meg a károkozó, mert majd a biztosító megtéríti a kárunkat.
Tőkei Balázst, az ELTE Állam és Jogtudományi Kara polgári jogi tanszékének egyetemi docensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.